Rádió Café 98, benne a kávézó a világ végén, a témánk még mindig a hidrogén, vendégeim még mindig Széles Botonda Bosch fejlesztés, rendszerfejlesztési mérnöke és Bonner Zsolt, a Messer Hungarogáz Kft. Ügyvezetője, és hát az már itt az előző órában kiderült, hogy azért ez egy elég komplex témakör, és nagyon-nagyon sok vetülete van, mint általában egyébként mindennek, amiről elkezdünk itt beszélgetni, és elkezdjük kibontani, így kiderül, hogy azért messze-messze nem olyan egyszerű, mint ahogy azt így elsőre gondolná az ember, és akkor itt is látszik, hogy a hidrogénnek is sokféle felhasználási módja van, és sokféle problémába ütközik az, hogy erre át tudjunk állni. És egy picit Japánt említetted, és erre lennék kíváncsi, hogy a japánok miért ennyire erre tették föl, tehát nekik miért ennyire fontos a hidrogén, illetve ha jól tudom, ők ott megpróbálnak valamilyen ugye, vörös hidrogén előállításban utazni, hogy ezt atomreaktorokban állítják elő, de nem a szokás atomreaktorok lennének ezek, hogy erről tudtuk
is valamit? Ez a Japán ugye nagyon energiaigényes, energiaszomjas ország, és ezért neki nagyon fontos volt, hogy függetlenítsék magukat a környező országoktól is, és hogy ellássák a saját szomjukat, és ezért a hidrogén így kézenfekvő volt, és rengeteg beruházás is ment ebbe az irányba, rengeteg fejlesztés is történt, és tudjuk azt is, hogy Japánban az atomenergia az nagyon nagy jelentősége van az energiatermelésben. És egy nagyon érdekes technológia egyébként, említetted a piros vagy rózsaszín pinki hidrogén előállítása, az atomenergiának a felhasználása, mert Japánban kifejlesztettek egy olyan, hogy jól emlékszem, akkor száraz hőerőműnek hívják atomreaktort, ami igazából nem tud túlhevülni. Miért? Mert nem vízzel hűtik, hanem héliummal hűtik az atomreaktort. Erre csináltak is egy tesztreaktort ennek az érdekében, és tesztelték is, hogy valóban túlhevül vagy felrobban, és nem. Tehát a héliumnak eleve a 3000 fok körül, vagy 2000 fok körül mozog valahogy ez a hőmérséklet, ahol ilyen instabil lesz. És ez egy olyan megoldás lenne, amit kompakt módon fel tudnak építeni, az ipar mellé tudják felépíteni, például egy fémipar mellé ezt a erőművet, ahol szükség van az energiára, és rögtön mellé is tudnak telepíteni ezt a hidrogéntermelő telepet is egy elektrolizálóval, ahogy előbb említettük, hogy lokálisan tudják termelni. És hogy mit fejlesztettek még a japánok, ugye azért látni kell, hogy ha áttérnénk egy hidrogén elektromos hajtásra például, az egy nagyon nagy technológiai váltás. Tehát egy hidrogén elektromos hajtásrendszer azt jelenti, hogy kivesszük a belső égési motort az autóból, beleteszünk egy tűzolanyagcellát, ami azt jelenti, hogy egy fordított üzemű PEM-es elektrolizáló van benne tulajdonképpen, és ebből az elektromos áramot utána átalakítjuk mozgás energiává.
Tehát magyarán mondom, van benne egy hidrogén tartály, ami hidrogén elektromos áramot állít elő, ami meghajtja a villanymotorokat. Tehát,
nem villanymos hajtás, mint a jelenlegi akkumulátoros.
Így van.
Ugyanaz.
Akkumulátor helyett benne van a hidrogén tartály.
Egy különbség, egy előnyt kéne az, hogy az akkumulátor lemerül, akkor meg kell töltenem az üzemanyagot, pedig a hidrogén esetén ugyanúgy után tudom tölteni, mint ma egy dízelt, vagy egy tankolok, és perceken belül egy személygépkocsit, egy buszt meg tudok tankolni, ha elegendő kút áll rendelkezésem és infrastruktúra értelemszerűen.
Így van. Infrastruktúrában is sokat fejlesztettek a japánok, tehát Japánban van annyi hidrogén töltőállomás, mint amennyi egész Európában. Ez 160 darab konkrétan, és az 5 éves tanulmányban egyébként az is látszik, hogy a közlekedésben abszolút nem jött be egyébként a japán stratégiája, mert nagyon alacsony a kihasználtsága hidrogén töltőállomásoknak.
Miközben úgy tudom, hogy nagyon-nagyon drága a kiépítésük.
Hát ez körülbelül 10-szer annyi, mint egy normál benzinkútnak kiépítése, míg egy elektromos töltőállomásnak pedig a tizede, mint egy normál benzinkúté. És ami másik fontos, tehát, hogy mivel...
Jó, te nem értesz egyen?
Nem mindenben, teljesen nem. Én azt gondolom, hogy Botond egy picit a mobilizációra hegyezi ki a kérdés és az üzemanyag cellára. Tehát egy kicsit máshogy látom. Ha nekem azt mondja valaki, hogy a 20% a kibocsátásnak a közlekedésből jön, és ebből, vagy 8% a tengeri hajó közlekedés, áruszállítás, és ezt én ki tudom váltani, tudom dekarbonizálni, ami egy feladat, mert hisz van egy jövőképünk ezen a bolygón, meg kell oldanunk, akkor ez szerintem nagyon fontos impact.
És hát tudom, a repülésben is, ugye
a repülés,
mert ugye ott az akkumulátorokkal nem nagyon lehet
ezt
megoldani.
Az Airbus már fejleszti, és gyakorlatilag maga az Airbus számításai szerint 15% kára fog csökkenni a légiforgalomban, ez megvalósulna a széndioxid üvegház hatású gáz kibocsátása. Egyébként a költségekről meg még egy dolog boton, tehát hogyha a méretgazdaságosság mentén a PEMES elektrolizálókat, vagy ennél modernebb eszközöket fognak gyártani, ez nyilván egyre olcsóbb lesz, egyre hatékonyabb lesz. Én emlékszem, pár éve még pár kilovattos berendezésekről beszéltünk, aztán megjelentek az egymegások, az ötmegások, a MOL jelenlegi projektje 100 halombattán egy 10 megás, Spanyolországban a Messer partner egy 100 megás rendszerben, tehát ezek az eszközök egyre olcsóbbak lesznek, és még egyszer nagyon fontos, hogy ugye hazánkban azt mondtuk, hogy 13% körül van, 13,5 jelenleg a fotovoltaikus energia szerepe a mixben, kb. Másfél 1,7 a szél, ezt összeadjuk, ez 15, ez hamarosan 30 lesz, és ki kell egyenlíteni a hálózatot. Tehát lesz egy nagyon-nagyon olcsó villamos energiánk bizonyos időszakban, és kevésbé izgat engem az, hogy milyen hatékonyság, mert ezt hidrogénné alakítom, üzemanyagcellában elégetem, és közlekedek vele, vagy újra villamos energiát állítok el, de mondom, egy olyan energiával, ami elvész, tehát egyszer elveszett. Ennek szerintem nagyon komoly jelentősége van. És akkor még egy dolog az elektrolizálónál, beszéltünk két dologról, van egy katódunk, ugye negatív töltésű elektródon megjelenik a hidrogén, ugye fele ennyi a H2-ból adódóan az oxigén, de van még ott jelentős hőenergia is, ami megint megfelelő módon decentralizáltan telepítve egy városnak mondjuk a fűtését tudja biztosítani. Tehát ez is egy alternatív lehetőség. És engedjetek meg még egy megjegyzést, a Bloombergnek a szakembereinek a véleménye a következő: 2030-ra a kék hidrogén költsége körülbelül, már gondolkodnom kell, most rossz a mondat, mi kezdem előről, tehát a gyakorlatilag a zöld hidrogén körülbelül el fogja érni a költségét tekintve a jelenlegi kék hidrogén költségét, és 50-re azt várják, hogy a zöld hidrogén költsége nem lesz magasabb, mint a jelenlegi fosszilis alapon előállított szürke hidrogénnek a költsége. Tehát méretgazdaságosság, és mondom, tehát a hidrogén mellett az a dolog, hogy megújulóból fogok villamos energiát termelni, ami nem folyamatos zsinór formában áll rendelkezésemre. Ennek az egyre nagyobb kiegyenlítési igénye fogja generálni az egyre nagyobb jelentkező hidrogén mennyiséget. És a kettő együtt, ez tud, én azt gondolom, hogy gazdaságilag is hatékony lenni.
Remélem, a hallgatókat nem zavarta össze a mondani valam úgy, mint Zsoltot, mert úgy gondoltam, hogy egyértelműen kiemeltem, hogy mindegyik felhasználási területnek megvan az előnye és a létjogosultsága. Ugyanígy, ahogy említettem, körülbelül, most nézzük az órára, körülbelül 20 perccel ezelőtt, ahogy mondtam, hogy amikor a energia pufferként és energia, zöld energia kiegyenlítésről beszélünk, nincs kérdése és nincs jelentőség annak a kérdésnek, hogy milyen hatásfokkal termeljük, amit Zsolt most alá is húzott, tehát megerősítette az előbbi kijelentésemet, és ez valóban így van, ezért kell nagyon megkülönböztetnünk, hogy milyen felhasználási területről beszélünk, és hogy hol van értelme. És teljesen igaz, valóban energiatárolásra, arra, hogy energiát kiegyenlítsünk völgy és csúcs időszak között, tulajdonképpen ingyen energiánk van.
Tehát ott nincs jelentősége valójában annak, hogy milyen százalékban
van. És ebből az energiából egyre több fog keletkezni hazánkban is, és mindenütt a világon.
Pontosan. És ez
és kell egyenlíteni, és közben hidrogént termelek a völgy időszakban.
És ami egyébként, ami esetleg megtévesztő volt, hogy a Japánt felhoztam, hogy a 5 évre visszatekintünk, hogy ott nem jött be ez a stratégia. Itt, ami esetleg megzavarhatta a beszélgető partneremet, meg a hallgatóságot, azt kiemelném, hogy Japán iszonyatos nagy hangsúlyt fektetett a közlekedésre.
Tehát nekik gyakorlatilag a Toyotának van ez a Mirage modellje, ami Mirai, már egy kapható, vagy Mirai, igen.
Igen, és még mellette fejlesztik, ugyanakkor bemutatták most a 2021-22-23-ban is a Toyota Yaris folyékony, cseppfolyós hidrogénhajtású belső égésű motorját is. Tehát nagyon-nagyon sok befektetés ment a közlekedésbe, viszont ami nem jött be a stratégiában, gondoltam, hogy a maga a közlekedés megreformálása hidrogén által ez nem kifizetődő. Az ipari felhasználás, energiahálózat, kiegyenlítés, kérdés nincs mellette, hogy ez szükséges és megtérülő, viszont a közlekedésben nagy fel kell tenni a kérdést, hogy hol akarjuk ezt felhasználni, és egyébként én kíváncsi leszek, hogy az Airbus mikor fogja valóban a piacra dobni, mert már sokat hallottunk, hogy valami ki beharangozta, hogy ekkor is ekkor majd megjönnek a új járművek. Ilyen volt például 2007-ben a hidrogénes hetes BMW-nek a bejelentése, amikor a BMW-nek a talán CEO-ja bejelentette, hogy a jövő hajtásrendszer és hogy ezek fognak menni az utcát. Azóta is azok járnak az utcán, ugye?
Bocsánat, megint közbe kellett szóljak, és jelleg elnézést, de ezt bejelentették 2007-ben. Az idei évnek az elején volt egy Jive 2-es projekt, amit egy Európai Uniós finanszírozás mellett történt, és gyakorlatilag eljött egy Toyota által tulajdonolt Catania busz Európába, eljött Magyarországra is, és Pakson gyakorlatilag 3 napot közlekedett, a Messerit partner volt, hidrogént kínáltunk, és gyakorlatilag egy üzemanyagcellás busz teszt üzemmódban járta a Paks utcáit. Nemrégiben a Humda által kiírt tendert sikerült elnyernünk, aminek keretében az első pilot buszok fognak Magyarországon üzembe kerülni. Ezeknek a hidrogén ellátását a Messer fogja megoldani. Első körben szürke hidrogénnel, mert a jogalkotó még nem teremtette meg az zöld hidrogén feltételrendszerét, de a imént említett Aquamarine projekt kapcsán a földgázszállítóval kötött szerződésünk keretében az ott átvett majdani zöld hidrogént kínáljuk ezen buszok üzemanyagába, ezek a buszok el fognak indulni. Az anyagmozgatásban nagyon-nagyon régóta nagyon komoly jelen van a hidrogén, a BMW debreceni gyárában hidrogénnel üzemelő targoncák fognak működni. A Mercedes Kecskeméten meg fogja követelni pár éven belül a beszállítóinak a hidrogén üzemanyagcellás áru szállítását. Én azt gondolom, hogy ez fel fog futni.
Ez még megint is hozzátenni, tehát ez nagyon jól hangzik megint a média oldaláról, és hogy egy ilyen felszínesként, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy technikai szempontból milyen karbantartási költségek fognak felmerülni egy iszonyatosan komplex üzemanyagcellás járműnél, összehasonlítva egy akkumulátor elektromos járműnél, akkor látjuk azt, hogy bárki felmehet a internetre, megnéz, hogy hogy néz ki egy akkumulátor elektromos hajtás topológia, és hogy néz ki egy üzemanyagcellás topológia. Tehát hosszú távon, kis járművek esetén, tehát itt beszélek egy 6 tonna alatti járműveknél, a hidrogénes hajtás nem fog teret nyerni, akár tetszik, akár nem, ha csak a politika ki nem használja azt a irányító hatalmát, hogy megköveteli.
Tehát magyarán mondod, te ahogy tisztázzak a dolgot, te úgy gondolod, hogy a mindennapi közlekedésben a kisebb gépjárműveknek nem térül meg az a befektetés, amit mondjuk a hidrogénbe kell tenni, meg hogy nagyon bonyolult a felépítése, ott egyszerűbb lenne maradni az akkumulátoros megoldásnál, és akkor ezt pedig a hidrogént pedig más területeken felhasználni.
Ez egy teljesen triviális téma egyébként, tehát hogy csak megnézzük, visszatérünk az első 5 percre a beszélgetésünknek, hogy mi a hidrogén, milyen tulajdonságai vannak, volumetrikus energiasűrűség. Rögtön látjuk, hogy ahhoz, hogy egy valamiféle 500 kilométeres hatótávot elérjünk egy járművel, az akkora tartályt kéne beletennünk a járműbe, ami elveszi csomagteret, és nem versenyképes egy akkumulátoros hajtással 5 tonna alatti járművek esetén.
Bocsánat, amiről beszélünk, az áruszállítás, tengeri hajózás, a repülőgépipar. Ezeket említettem. Én nem azt mondom, hogy itt Budapest útjain ezek az autók fognak menni, de igenis bizonyos útvonalak mennek. Az áruszállításban el fog indulni, és a költségek, én azt gondolom, hogy fejlesztő mérnökként legyél annyira optimista, hogy ezek nyilvánvaló, hogy egyre jobb és egyre jobb megoldás fognak szülni a fejlesztések, és ez tényleg ma már működik.
Tehát, ezért mondtam megint az előbb a 6 tonna alatti járművekről, a 6 tonna fölött.
6 tonna. Jó,
de a kibocsátás nagy részét az áruforrozás adja, tehát egy nagyon-nagyon jelentős részét. És van még egy kérdésem, az akkumulátornak az újrahasznosítása mennyibe kerül? És arról beszélünk, hogyha egyre több megújuló energia fog rendelkezésünkre állni, amit elvesztünk a völgy időszakban, nem tudom csak önmagamat ismételni, és emögött egy olyan technológia lesz, ami erre a kínálatra, abban a pillanatban másodperc tört része alatt reagálni képes, és úgymond lost energiből én hidrogént tudok akár akkor a mobilizáció céljára kínálni, az egy ingyen termék. És ugye abban meg egyezünk, meg ezt te mondtad az elején, a dekarbonizálni meg azért lesz szükséges, mert ezen a bolygón nem marad számunkra élettér. Tehát én ezért gondolom azt, hogy, és hiszek abba, hogy a Bosch mérnökei, vagy a Siemens mérnökei, vagy a Toyota mérnökei meg fogják adni ezekre a problémákra választ. autóztam én 25 éve dízelautóval, és autózom ma is dízelautóval. Érzem a különbséget, és ez egy lehetőség.
Hát itt nyilván az a nagy kérdés, igen, egyrésztről mindig benne van a levegőben annak a kérdéskör, hogy mi az, ami mondjuk fejlesztés, vagy amiről még esetleg még most nem is tudunk, tehát azért nyilván nagyon nehéz jósatóba bocsájtkozni, mert jön egy olyan mindent felforgató felfedezés, amit egyáltalán nem kalkuláltunk be a képbe, ami ugye bármikor lehet, hiszen szinte naponta jönnek ki beszámolók arról, hogy ezt meg azt meg ilyen olyan fejlesztések vannak. De másrésztről meg nyilván az is benne van, hogy rengeteg lehetőség van, és valahol valamire föl kell tenni a tétet, és mondjuk mi az a technológia, amiben érdemes belefetszölni, hogy nehogy az legyen, hogy mondjuk esetleg rengeteg időt meg pénzt belefektettünk egy technológiába.
De a környezetvédelem, mennyi pénzbe kell a környezetvédelem? Mennyi pénzbe fog kerülni az a technológia, amit a széndioxidot kivonunk? Egy Musk nevű bácsi, meg egy ki a Microsoft segítsetek nekem, a Bill Gates bácsi, most azon rengeteg pénzt, rengeteg dollárt, milliárd dollártól abba, hogy hogyan tudunk a levegőből széndioxidot kivonni. Tehát még egyszer, optimális esetben ma megértem, kényelmesen hátra lehet dőlni, csak a kérdés, hogy ma 415 ppm széndioxidnál ezen a bolygón nem tudunk élni.
Szerintem tehát, a Botond nem akar hátra dőlni, hogy csak azt mondja, hogy igen, hogy bontsuk szét, hogy jó, akkor mondjuk melyik, a hidrogén technológiát mire használjuk föl, és mire ne.
És talán még egy megjegyzés, hogy van egy nemzeti stratégiánk, mint minden Európai Uniós országnak, ez egy kötelező vállalás, és ebben a stratégiában 4 oszlopunk van, amiből egyik a mobilizáció. Tehát az egyik a meglévő hidrogén igényeknek a dekarbonizálása. MOL jó példa erre, ahol 260 000 köbméter per óra teljesítményű hidrogén steam reformer működik, ők most ugye 10 megás PEMES elektrolizálót helyeznek üzembe. Tehát ezeknek a dekarbonizációja, a másik, ahol hidrogén igény jelenik meg, akkor ezt a hulladék energiával megtermelhető decentralizált kicsi erőműveket, elektrolizálókat építsük meg. A harmadik eleme az valóban a mobilizáció, és akkor van egy negyedik elem, ami az energetikai rendszernek a menedzselésében nyújtott szerepe vagy lehetőség, amiről most már nagyon sokat beszéltünk, és akkor még hozzátettük az oxigént, mint egy lehetőséget, hozzátettük azt a hőmennyiséget, amit pedig távfűtés céljára fel lehet használni. Tehát így lesz komplex, és nem lehet csak a buszt üzemeltető társaság érdekei mentén nézni, ez kell egy társadalmi összefogás, kell a politikai szándék, aki ezeket a célokat összehozza, Spanyolországban, Franciaországban, Portugáliában adott, nyilván hazánkban is adott lesz, hisz megvan ez a nemzeti stratégia, és akkor mindjárt más lesz az IRR, vagy az a gazdasági relevancia, ami mellett érdemes ezt a rendszert megépíteni. És mondom, a környezetvédelem, az egészségügyre fordított eurómilliárdok, mert rossz levegőben élünk, ezeket is figyelembe kell venni, ezt a projektet értékeljük. Jó. Nincs más út, nincs alternatíva. És én azt sem mondom, hogy a hidrogén lesz a megoldó kulcs, hanem veled egyetértve, Márk, azt gondolom, hogy egy fontos eleme lesz annak a megoldás halmaznak, amivel célt fogunk tudni érni.
Szerintem ebben mind a hárman egyetértünk, csak kicsit máshogy, de beszéljük ezt meg egy zene alatt, és akkor innen folytatjuk.